Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Harangi Szabolcs, geológus.
Hogyha Budapest területére mondjuk egy atomhulladék lerakót terveznének, és meg kéne tervezni azt, hogy a következő 10 vagy 100 ezer évben itt egy vulkánkitörés fogja veszélyeztetni ezt a létesítményt, akkor meglehetős bizonysággal lehetne azt mondani, hogy nem. De ha kicsit tágítjuk a kört, akkor már felvetődnek bizonyos lehetőségek. Tehát ha mondjuk tágítjuk a kört, azt mondjuk 100-150 km távolságba, vagy körbenézzük, akkor már bizony azt mondanám, hogy ha 10 000 éves időszakban, hát nem valószínű, tehát lehet ezt mondani, de ugye azt kell ebben az esetben néznünk, hogy mikor volt a legutolsó vulkáni kitörés itt a közeli területen, akkor azt lehet mondani, hogy a Garam völgyében Brehi, vagy Novabánya, Újbánya, körülbelül olyan 100-120 kilométerre van innen. Na most itt a Garam völgyében, ami Selmec-hegységnek a nyugati peremén fekszik, a szlovák geológusok véleménye szerint kb. 130-140 ezer évvel ezelőtt volt egy vulkánkitörés. Az, hogy volt vulkánkitörés, azt tudjuk, mert ott van ennek a nyoma, ott van a helye. A szlovák geológusok a Garam teraszüledékeivel való összehasonlítás alapján hozták ki azt a kor meghatározási becslést, hogy kb. 130-140 ezer évvel ezelőtt történhetett a kitörést. Bárhogy is nézzük, fiatal geológiai időszámítás szerint is. Ez egy kis vulkáni kupacot épített föl, ennek Putikov vulkán a neve, és a láva öntés az egy néhány kilométer távolságba is eljutott, ott van a Garam mellett most már felhagyott kőfejtője árulkodik csak róla, de sokáig a láva kőzetet azt fejtették, és felhasználták útépítésre többek között. Egyáltalán miért is keletkezhetett magma a mélyben, és ez miért jött fel? Nagyon fontos annak a vizsgálata, hogy a legutolsó kitörést megelőzően mikor volt vulkánkitörés, hiszen ez ad információt arra, hogy milyen gyakran történik vulkáni működés egy adott területen. Hogyha ezt megtesszük, szoros értelemben itt ezen a területen, akkor meglepő eredményhez jutunk, mert hogy azt kapjuk, hogy a Putikov vulkán működését megelőzően kb. 6 millió éven keresztül nem volt vulkánkitörés. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy meglehetősen bizonytalan és megjósolhatatlan, hogy nevezzük úgy, ami egy kicsit olyan tudománytalan, vagy nem is tudom, nem tudománytalan, egyszerűen ez tény, hogy váratlan kitörés. Ugye váratlan kitörés, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz. Előtte feltehetőleg vannak jelek, hogy valami történik, de nincsen egy olyan szabályos ciklikusság a vulkáni működésben, hogy ezt nagyjából elő lehessen jelezni, mint például a Vezúv esetében látjuk, vagy nagyon sok más vulkán esetében is látjuk, hogy milyen ciklusokban működik. Ebben az esetben nem tapasztaljuk ezt. Ha egy kicsit tágítjuk a kört, akkor azt látjuk, hogy voltak még viszonylag fiatal kitörések a Nógrádi területen, ahol több aktív szakaszban zajlott a bazalt vulkáni működés, és a legutolsó kitörések, megint csak a korok egy picit bizonytalanok, de a szlovák geológusok véleménye alapján 400-500 ezer év az utolsó. Csak egy példát mondjak, ami talán ismerős sokak számára, a Füleki Vár, az pont egy ilyen fiatal vulkáni maradványon ül. Itt a Nógrádi területen azt tapasztaljuk, hogy az aktív vulkáni fázisok között több százezer év is eltelik. Ez azt jelenti megint csak, hogy el kell gondolkodnunk, hogy ha azt veszük, hogy a Nógrádi területen egy olyan 6 aktív ciklust eddig el tudtunk különíteni, közöttük több százezer éves nyugalommal, akkor az a kérdés, hogy egy ilyen vulkáni területen hány ciklusban is történik a vulkáni működés. 5-be, 6-ba, 7-be, 8-ba. Tehát lesz-e még a 6. után egy 7. ciklus, és ha lesz, akkor mikor lesz? Hát igen, azt tudjuk, hogy lehet, hogy még lesz folytatása ennek a vulkáni működésnek. Lehet, hogy nem a Garam völgyében, lehet, hogy valahol mondjuk pontosítjuk egy kicsit mondjuk Salgótarján környékén, tehát Nógrád környékén, lehet, hogy jön a hetedik aktív bazalt vulkáni működés, de hogy ez mikor történik, ezt nem tudjuk igazán megmondani, erre nincsen támpont. Azt látjuk, hogy most jelenleg nem készülődik semmi. De az, hogy ilyen fiatal vulkáni kitörések is voltak, akár a Garam példáját vesszük, vagy a Garam-völgyi Putikov vulkán példáját vesszük, vagy akár a Nógrád-gömrői példát, az azért legalább arra figyelmeztet, hogy nem csukhatjuk be ezt a könyvet, magyarán nem mondhatjuk ki biztosan, hogy itt ezen a területen már nem lesz vulkáni működés. De ez alapvetően ezekre a területekre vonatkozik, és ezt nem vetíthetjük ki, hogy bárhol is ez megtörténjen. Tehát a Mátrában nem lesz újabb vulkáni kitörés, a Visegrádi egységben nem lesz újabb vulkáni kitörés, de ezeken a területeken nem zárhatjuk ki, amiket az előzőekben említettem.
Mi határozza meg azt, hogy mondjuk az Alföldön nem lehet, máshol meg lehet? Tehát, hogy mi az a geológiai környezet, ami lehetetlenné teszi, és ami potenciálisan lehetségessé teszi egy új vulkánnak a megszületését, ha itt a környéket nézzük?
Pont a Kárpát-medence területén belül, vagy hogy mi mondjuk földtudományi berkekben a Pannon-medence területén belül, hogy miért van az, hogy a bazalt vulkánok, azok a Balaton felvidéken, a Nógrádi területen alkottak vulkáni területek, miért nem az Alföldön? Ugyanis a Alföldön sokkal nagyobb lehetőség lenne mindenre, azért, mert általában véve is a Pannon-medence alatt a kőzetburok, a litoszféra az igencsak vékony. Sokkal vékonyabb, mint az átlag, és jóval vékonyabb, mint a körülöttünk lévő területen, az Alpok, Kárpátok alatt. Budapest alatt már körülbelül hát valójában 80 km mélységben már a litoszférának vége és a asztenoszféra kezdődik. Ha megyünk az Alföld felé, ott vannak még vékonyabb területek is, és igazán lehet azt mondani, hát jelentsük ki, hát, hogy nem tudjuk, hogy miért nem ott törtek ki eddig bazalt vulkánok, ahol a legvékonyabb a litoszféra, ahol a legnagyobb esély lenne arra, hogy a mélyben, a litoszféra alatti földköpeny megolvadjon. Sőt, vannak olyan törések is, amelyek adott esetben elősegíthetik a magmának a feltörését. Még sincsenek az Alföldön tűzhányok. Talán egy kivételt emlegethetünk, de az sem a mi nagy Alföldünkön van, hanem Temesvártól egy kicsit még keletebbre, szintén síkvidéken, ahol nem várnánk, hogy ott egy vulkánt lássunk, és nagyon nehéz látni is, valószínűleg egy hasadék vulkáni működés lett, körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt, Lukácskő helyen, ahol ott van a bazalt. Előtte sehol semmi jele annak, hogy vulkáni működés ott zajlott. Egyszer csak kitört egy tűzhánya, és legalább egy tucatnyi ilyen eset van, akár az elmúlt 2-2,5 millió évben. Tehát ezek azért olyan jelek, amelyek legalább arra figyelmeztetnek, hogy ne intézzük el egy kézlegyintéssel ezt a kérdést. Pont azt kutatjuk egyébként, hogy egyáltalán mi az a folyamat, amely vulkáni működéshez vezetett ebbe az egy néhány millió évvel ezelőtti időszakban. Különösképpen a legfiatalabb vulkáni működés az miért történt, és hát ez alapján mondhatunk valamit, hogy a jövőben mi várható. Azt kapjuk a kutatási eredményekből, hogy az a földköpeny kőzet, amely megolvadt, és amely létrehozta például a Putikov vulkánnak a magmáját, az olyan tulajdonságú kőzettani ásványi tulajdonságú volt, hogy megolvadhatott, könnyen megolvadhatott. Valami kellett ahhoz, hogy ez be is következzen. Na, ez a nagy kérdés, hogy mi az a katalizátor, mondjuk így, amely, mi az a folyamat, amely előidézte ezt a kitörést. Tehát mondhatjuk azt, hogy a kőzetnek az olvadáspontja viszonylag közel van ahhoz a hőmérséklethez, amely ott uralkodik a földköpenyben. De valami kell még hozzá, ez amit kutatjuk, és ez ami fontos, hogy tudjuk, hogy mi, mert akkor talán közelebb jutunk ehhez a kérdéshez.
Van olyan hely a Kárpát-medencében, ahol viszonylag nagy biztonsággal megjósolható, hogy itt és ekkor következik be egy következő vulkánkitörés?
Nem. Biztosan nem tudjuk megjósolni. Van egy másik terület, ahol a Kárpát-medencében a legutolsó vulkáni kitörés történt, ez délkeleti Kárpátokban, Tusnád fürdő közelében lévő Csomád, ahol a Szent Anna tó az a legutolsó vulkáni kitörésnek a helye. A legutolsó vulkáni kitörés az kb. 28-29 ezer évvel ezelőtt történt, ez már azért jóval kisebb szám, mint az a 130 ezer év. Tehát 28-29 ezer év, azt megelőzően volt egy kb. 40-42 ezer évvel ezelőtti kitörés. Tehát ugye itt, hogyha nézzük a különbségeket, akkor megint csak azt látjuk, hogy azért jó sok, több ezer év eltelik akár két kitörés között, és egyelőre nem látjuk azt megelőző kitörésnek az idejét, mert nagyon nehéz a kor meghatározás ezeken a kőzeteken, de a maga a Csomád az kb. Egy 6-700 ezer éves tűzhányó, amely ritkán mordul meg, és ritkán tör ki. De hogy ilyen fiatal kitörése is volt, ez megint csak figyelmeztet arra, hogy nem biztos, hogy ez már teljesen kihunyt vulkán, és a geológiai, geofizikai adatok is mind arra utalnak, hogy nem zárhatjuk még le biztosan ezt a történetet. Tehát ugye nem azt mondom, hogy biztos ki fog törni, hanem azt mondom, hogy biztos, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez már kihunyt vulkán, majd úgy is forgathatom a szavakat, hogy lehet, hogy ki fog törni, pont azért vizsgáljuk, mert eddig senki nem vizsgálta ilyen résztességgel, hogy mi vezetett ott a vulkáni működéshez, mi vezetett a magmaképződéshez, pontosan feltártuk most egy-két esetet tekintve, hogy hogyan zajlottak a magmakamra folyamatok, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy pontosabb képet kapjunk arra, hogy véleményt formálhassunk esetleg egy újabb vulkáni kitörés lehetőségéről. A Földön számos olyan példa van, ahol váratlanul törtek ki vulkánok. Erre a legjobb példa pont tavaly történt, tavaly májusban, amikor Chilében 9000 év szunnyadás után tört ki egy vulkán. Már mindenki azt gondolta, hogy az nem fog működni. De mondhatok más példákat is, hogy a Vezúv 79-es kitörés előtt is közel 1000 évig nem tört ki. Tehát a vulkánok ilyenek, más a tűzhányó tevékenységnek a időléptéke, a szunnyadó szakaszok hossza, mint az emberöltők, és éppen ezért jóval kevesebb figyelem fordul a vulkáni működésre, nem csak a Kárpát-medencében, hanem lehet azt mondani, hogy általánosságban is senki nem gondol bármiféle veszélyre, hogy a következő évszázadban egy vulkáni működés befolyásolhatja a társadalmakat. Ez nem így van, mert a történelmi példák is bizonyítják, emberi történelembe, tehát veszük az elmúlt 2000 évet is, számos olyan vulkáni működés volt, amely befolyásolta a társadalmak életét, ha úgy tetszik, befolyásolta a történelmet is, csak ezekről elfeledkezünk. Márpedig ezek a vulkáni működések a jövőben is lesznek, és a nagy kérdés az, hogy erre miképpen készülnek fel a társadalmak. Nem készülnek fel, mert igazán nem is tudják, hogy mik történtek, márpedig nem kell olyan nagyon messze visszamenni a történelembe, hogy azért lássunk erre látványos példákat. Egy vulkánkitörés más, mint egy földrengés. Egy földrengés az a helyi, ott a környezetben okoz hatalmas károkat. Egy nagy erejű vulkánkitörés viszont akár globális kihatású is lehet. Tehát lehet azt mondani, hogy Budapest nem biztos, hogy egy garamvölgyi vulkáni kitörés vagy egy nógrádi kitörésnek a hatását fogja majd valamikor élvezni, mert ugye ezt beszéltünk, hogy erre igazán kicsi az esély. Ha úgy veszük, azt mondom, hogy jóval nagyobb esély van arra, hogy mondjuk egy indonéz vulkán kitörésnek a hatását fogja megérezni Budapest. És akkor lehet, hogy még akár nagyobb veszélyről is beszélhetünk. A következményei leginkább az, hogy a klíma megváltozik. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagy erősségű vulkánkitörést követően akár néhány évig több tized fokkal is visszaeshet az átlaghőmérséklet, akár az egész északi féltekén, és ez azt jelenti, hogy az átlaghőmérséklet több tized fokkal visszaesik, hogy akár egy adott időszakban, például nyáron nem nyár lesz, hanem hó fog esni. 1815-ben az indonéz Tambora vulkán kitörését követően több tized fokkal visszaesett az átlaghőmérséklet, 1816-ot Például az Egyesült Államokban nyár nélküli évként tartják számon, és a történelmi könyvekbe is ez így ment be, mert akkor nem nyár volt, hanem hóes is, elpusztultak a termések. Akkor indult meg a nagy nyugatra való vándorlás. Nem csak Észak-Amerikában, Európában is ugyanilyen hasonló hatása volt ennek a vulkánkitörésnek, hogy igazán nem értek be a termések, szerte Európában is a terméskiesés éjséghullámot, éjséglázadásokat is okozott, és ez sok minden egyébben jár, tehát ez betegséghullámokkal is, tehát sok minden példát lehet felsorolni, hogy mi milyen következménnyel jár egy ilyen esemény. Tehát azért ugye látjuk a léptéket, egy indonéz vulkán kitör, és Észak-Amerikában pedig nyáron hó esik. De ugyanez történt 1783 után, amikor egy izlandi vulkán tört ki. Hát azt mondjuk, hogy egy izlandi vulkán kitör, hát nincs ebben semmi különös, hiszen Izland a vulkánoknak a szigete, amellett, hogy a jégszigete. Igen, de például 1783-ban, amikor a Laki vulkán kitört, ezt követően egész Európában olyan smog volt, amelyre még rájött az az időjárási körülmény, hogy különlegesen meleg nyár volt, hogy ennek következtében tízezrek haltak meg. Nem feltétlenül egy lávának kell átfolyni egy városon, vagy egy piroklaszt árnak, egy pusztító vulkán, egy törmelékárnak kell elpusztítani valamit, hogy a vulkán kitörések veszélyt jelentsenek az emberiségre.
Itt ez a smog, ez a hamutól keletkezett?
Nem igazán a hamutól, hanem, és tulajdonképpen, ha ez meg szeretnénk tudni, hogy mi is a magyarázata annak, hogy kitör egy indonéz vulkán, és akkor Észak-Amerikában pedig dideregnek. A fő ok nem is a vulkáni hamu, amit sokáig gondoltak, hanem a vulkáni gázok, nevezetesen leginkább a kén-dioxid. Ugyanis ugye kell egyrészt egy nagy erejű vulkáni kitörés, ez azért szükséges, hogy a vulkáni hamufelhő, amelyben ott vannak a vulkáni gázok is, az nagy magasságba jusson fel. A nagy magasság pedig azt jelenti, hogy feljusson a stratoszférába, tehát a légkörnek azon részébe, amely jóval kisebb sűrűségű, ahol jóval hosszabb ideig ott megmaradhatnak bizonyos anyagok. Na most a kén-dioxid, nagy mennyiségű kén-dioxid is távozik a légkörbe egy vulkáni kitörés során, akkor a kén-dioxid feljutva a stratoszférába, reakcióba lép a szintén a vulkáni hamufelhőben lévő vízzel, kén-dioxid és vízből kénsav lesz, kénsav aeroszolok jönnek létre, ezek az aeroszolok nagyon icipici cseppecskék, olyan kis méretűek, amely összevethető a fény hullámhosszával. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy hosszú időn keresztül ebben a ritka légkörben megmaradhatnak ezek a kénsav aeroszolok, és visszaverik a nap fénysugarait. Visszaverik a nap fénysugarait, kevesebb napsugárzás éri a föld felszínt, ez azt jelenti, hogy hidegebb lesz, és nem csak ez a következménye, hanem az is, hogy azáltal, hogy visszaveri a fénysugarait, másrészt meg a földről kisugárzó energiát is elnyeli, a stratoszféra felmelegszik. Azáltal, hogy megváltozik egy adott területek fölötti légkörben, magasabb légkörben is a hőmérséket, ez megbolindítja a klímát. Ilyen következmény volt például az is, hogy a már említett 1783-as Laki kitörést követően Egyiptomban is és rengeteg éhhalál történt, azért, mert a Nílus nem áradt meg. A Nílus szintje alacsony maradt, ennek az volt a következménye, hogy nem lehetett öntözni, termések nem értek be, ennek a következménye, hogy rengeteg ember halt éhen. A kérdés az, hogy az elejére megyünk a történetnek, hogy a Nílus az miért nem áradt meg, miért maradt alacsonyan vízszinte, azért, mert nem táplálták a monszunesők, miért nem táplálták a monszunesők, azért, mert a Laki kitörés során a levegő, a légkör magasabb légrétegeibe, a stratoszférába került kén-dioxid, kénsavaroszolként megakadályozta a napsugárzás átjutását, felmelegedett a stratoszféra, pont az a légmozgás, amely ebből adódik, az blokkolódott. Tehát, hogyha visszamegyünk az elmúlt 2000 évbe, akkor tucatnyi esetet is találunk. Van, amikor a bűnös nincsen meg, tehát csak a következményeket látjuk. Például a jégfurat mintákban a elmúlt 2000 évre már nagy pontossággal vissza lehet tekinteni, és a jégbe csapdázódott kis levegő buborékokba megérződött, úgymond, az akkori klímának a jellegzetességei. És hogyha nagy mennyiségű kénsav volt akkor, akkor látjuk ezt a jégfuradt mintákban is, hogy nagy sav anomáliát tapasztalunk a furadt mintákon. Most ezekből, hát amikor még nem volt nagy iparosodás, akkor tudunk következtetni, hogy valaminek meg kellett növelnie a légkörben a kénsav koncentrációt, tehát erre pedig a vulkánok a leginkább számba jöhető tettesek.
Hogyha ezek ilyen 200-300 évvel ezelőtti események, és több ilyen volt az elmúlt 1000 évben, akkor azt ki lehet mondani, hogy Budapestet, mint várost az elkövetkező évszázadokban egészen biztos, hogy egy ilyen hatás érni fogja, ha statisztikailag vesszük.
Hát igen. Ha a következő hát 100 évben vagy évszázadokban szinte biztos, hogy lesz egy olyan esemény, egy olyan vulkáni esemény, amely mondjuk ki meg fogja rázni a Földet, ez szinte biztosra vehető, mert a Föld így működik. Tehát ha megnézzük a statisztikákat, 100 évente egy 2-3 olyan vulkáni működés történik, amelynek van globális kihatása. Nem biztos, hogy olyan, amelyeket emlegettem, de a 20. századra visszanézünk, a legutóbbi ilyen esemény 1991-es Fülöp-szigeteki Pinatubo vulkán kitörése, amely után ismételten csak bizonyítatóan visszaesett néhány tizeddel a átlaghőmérséklet. Nem volt akkora hatása, mint az említett Tamborának, mert nem volt akkora vulkáni kitörés, nem került be annyi kén-dioxid a légkörbe, de minden esetre ki lehetett mutatni ennek a hatását. Ugyancsak volt 1912-ben egy alaszkai vulkán kitörése során, amikor megint csak ki lehetett mutatni. Évszázadonként egy-két ilyen kitörés várható. Hogy most ez mikor lesz nagyobb, mint a Pinatubo, nagyobb, mint a alaszkai kitörés, olyan, mint ami a Tamboráé volt, vagy a Krakataué volt, vagy ami a Laki kitörés, hát arra csak azt, hogy ha megnézzük az elmúlt évszázadok történetét, akkor nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy mondjuk a következő 300 évben egy majdnem biztos, hogy lesz.
Eddig, ha jól értem, akkor ugyan nagyon nagy erejű, de mégis normál kitörésekről volt szó. Mostanában egyre többet hallani szupervulkánokról. Ennek mik az esélyei a jövőben, illetve hogy hol történhet meg, vannak erre kutatások?
Igen, és ez is egy fontos téma, hiszen a szupervulkáni kitörések olyanok, hogy ha az bekövetkezik, akkor itt már nem azt számolgathatjuk, hogy néhány tized fokkal visszaesik, hanem néhány fokkal fog visszaesni az átlaghőmérséklet, ami már sokkal nagyobb léptékű, drámai hatással fog járni. Hogy hol várható, a legismertebb alvó szupervulkán az a Yellowstone, amely alatt kitapintatóan is ott van az óriási méretű magmatározó rendszer. Ott a kérdés az, hogy mikor fog az ott ebbe a szivacs-szerű magmatározóban, mint a szivacsban eloszolva a folyadék, most ott úgy tárolódik az olvadék, mikor fog az kipréselődni és egy összefüggő olvadék réteget adni a Föld felszín alatt, és ha ez megtörténik, akkor lesz valóban potenciálisan esélye arra, hogy az ki is törjön. Ott tapinthatóan érezni ennek a szupervulkának a lüktetését, és ott is a legutolsó vulkáni kitörés az 70 ezer évvel ezelőtt volt, az egy láva folyásos volt. A legutolsó szupervulkáni kitörés az 600 ezer évvel ezelőtt volt. Azt megelőzően volt egy közel szupervulkáni kitörés 1,2 millió évvel ezelőtt, azt megelőzően pedig egy 2,1 millió évvel ezelőtt. Ha most kivonjuk megint ezeket a számadatokat, akkor legfeljebb csak megkérdezhetjük, hogy most háromszor vagy négyszer történik egy adott területen szupervulkáni kitörés. Ezek igazán nem tudományos, ezek spekulatív felvetések, mindazonáltal jogos a kérdés, hogy azért ezen elgondolkozzunk, és azt tudjuk, hogy a Yellowstone egy aktív rendszer. A másik potenciális terület, amelyet számba lehet tenni, az nyilvánvalóan Indonézia területe, ott a Toba vulkán, amely 73 ezer évvel ezelőtt tört ki utoljára, és majdnem megakasztotta a modern embernek a fejlődését. Ott néhány ezerre esett vissza a fajszám ezt követően. Egyet szám. Az se egyszer tört ki a történelemben, és egy akkora nagy mélyedést hagyott vissza, amely még a világűrből is látszik. Csak hogy elképzeljük, hogy egy ilyen szupervulkáni kitörés esetében akkora mélységű vulkáni anyag kerül a felszínre, amelyet, hogyha mondjuk ide belapátolnánk a most már szerencsén megszűnő piros határ Magyarország, Kis-Magyarország területére, akkor mindenhol több 10 méter vastagon lenne ez a vulkáni anyag. Tehát hihetetlen mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ehhez hihetetlen mennyiségű gázanyag is kerül ki a felszínre, és pont ez az, ami potenciálisan már globális kihatású és globális mértékben befolyásolja a Földnek a klímáját.
Tegyük fel, ez már persze science fiction, hogy ma kitör egy ilyen szupervulkán Yellowstone-ban vagy Indonéziában. Akkor itt Budapesten mi a forgatókönyv?
Igen, szerintem egy-két napig még nem is gondolják, hogy bármi gond vagy baj van, csak lehet, hogy akkor megjelenik egy kis hír, hogy Indonéziában megint kitört egy vulkán, és milyen magasra jutott ki a hamufelhő, és aztán lehet, hogy néhány nap múlva már feleszmélnének, hogy te jóságos ég, ott már néhány napja nem süt ki a nap, és hogy milyen furcsa események történnek. Egy hét alatt talán rájönnének, hogy ez valóban szupervulkáni kitörés, mert azért azok, akik ezt szemmel kísérik, és akik azért már ezt jelzik előre, hogy vannak szupervulkánok, hogy a Földön van ilyen természeti folyamat is, akkor ez begyűrűzne, és akkor már ez hírértékű lenne. Aztán ez előbb-utóbb már nagyon érezhető formát öltene, mert most megmondani azt, hogy mennyi idő alatt fog csökkenni a hőmérséklet, azért ennek az anyagnak ugye fel kell jutni a stratoszférába, ott megtörténnek ezek a kémiai reakciók, szétterjed a stratoszférában, és igazán aztán néhány hónap, vagy főleg néhány éven belül aztán már biztos, hogy ennek hatása van. Ez pedig azért időléptékben is olyan, hogy ennyi idő alatt felkészüljön nulláról egy társadalom, nincsenek vészforgatókönyvek sem. Most akkor már maradjunk a science fictionnél, tehát hogy próbáljunk elgondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez annyira drámai dolog lenne, tehát hogy nyáron valóban tél lenne, egyszerűen hó. Na most gondoljunk csak bele, hogyha ha itt tavasszal nem érnek be termések. Tehát itt majd, hogy nem mindegy, hogy most nyáron mínusz 10 vagy mínusz 20 fok lesz, vagy esetleg 5 fok lesz, vagy 2 fok lesz, azt majdnem bizton ki lehet jelenteni, hogy nagy valószínűséggel nem fognak beérni a termések. Nem csak Magyarországon, hanem Németalföldön, Lengyelországban, nagy búzatermelő területeken, Egyesült Államokban, és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz termés, amire fel kell készülni. Most ugye szupervulkáni kitörésről van szó. Ha valamiről tudunk, akkor arra fel tudunk készülni, akkor tudunk közép- és hosszú távú döntéseket is hozni, és igazán ez a lényeg, ez a fontos, hogy tudjuk azt, hogy a Föld az egy olyan élő bolygó, ahol vulkánkitörések 4,5 milliárd éven keresztül voltak, most is vannak, lesznek a jövőbe is, megakadályozni nem tudjuk, ezek be fognak következni. A vulkánkitörések között vannak olyanok, amelyek globális kihatásúak, ilyenek a történelmi időben is bekövetkeztek, be fognak következni a jövőben is, és a nagy kérdés az, hogy erről akarunk-e tudni, vagy nem. És igazán ugye a döntéshozóknak a szerepe fontos, hogy ezt fontosnak tartják-e ilyennel foglalkozni. Nehéz, ugye érezzük, hogy nehéz dolog, hogy na most ilyenekkel is szegény politikusainkat terheljük, vagy a döntéshozókat, hogy ezekkel foglalkozni kell, de azért nem dughatjuk be a fejünket a homokba, hogy hát ilyen úgyse fog történni. Fog történni ilyen is. Persze vannak kutatások arra vonatkozólag, hogy megpróbálják ezeknek a hatásait feltárni, és jelezni előre, hogy mi várható, de én úgy érzem, hogy a fogadókészség a döntéshozóktól azért eléggé csekély, tehát nem nagyon hallják meg ezeket a hangokat, pedig valamikor valakinek ezzel majd szembesülnie kell, ebbe kétségem nincsen.